Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a mai este előadásra. Különös öröm számunkra az, hogy a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkarának is egy része itt van, úgyhogy élvezni fogjuk az ő éneküket is. Köszönöm, hogy nagyon jól ráhangol bennünket az előadás hallgatására. Rögtön mondom, hogy mit fognak énekelni. Először Schubert, Szent az Isten, Szent, Szent, Szent az ő neve. Majd Berkesi Sándor feldolgozása, Velem vándorol utamon Jézus. Ezt követően meghallgatjuk ugyanazt a verset két különböző fordításban. Majd kiderül, hogy miért tesszük ezt. Szofoklész Antigónéjéből a kórust, tehát ma teli vagyunk kórussal. Azt is valószínűleg énekelték annak idején. Majd a versek után Szermiszi, jöjj, fáradt szív. Ezt fogjuk hallani az énekkartól. Úgyhogy jöjjetek, legyetek szívesek. Verseket Karácsonyi Violetta és Rajkai Zoltán fogja elmondani, a kórust pedig Cseri Zsófi vezényli.
Én Én Trencsényi Valda Feri Imre fordítását olvasom fel a drámából. Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Ő az, ki a szürke tengeren átkel, a téli viharban örvénylő habokon, s Gáját, a magasztos istennőt zaklatja a megmegújulót évről évre az imbolygó ekevassal, fölszállt ma lovából a földet. Szárnyas madarak könnyű szívű népére az erdő vadjaira készíti a hurkot. A sós vízű tengerben lakozó halakat hálóval fogja meg a férfi, ki ésszel él. Szolgáivá tette okos leleménnyel a hegyek meg a rétek állatait. A lobogóhajú paripának és a bikának nyakába vetette igáját. És a beszédet és a széllel versenyző gondolatot meg a törvényt tanulja a város rendezőt. Lakhatatlan szirteken tűző nap forró sugarát s a fagyot kikerülni ügyes. Mindenben ügyes, ha akármi jön. Ám a haláltól nem tud menekülni. De gyógyírt a nehéz nyavajákra kigondol. Ha tud valamit valaki, mesteri bölcset, újszerűt, van ki a jóra, van ki gonoszra tör vele. Ki a földnek törvényeket ad, jogot, mint az isteni esküvéd, az a városban az első. De hazátlan, akinek jó, ami nem szép. Tűzhelyemnél nincs helye. Ne ossza meg tervét sem az velem, ki így cselekszik.
Szofoklész Antigóné részlet, Ratko József fordítása. Sok szörnyű csodafajzat van, és köztük az ember a legszörnyebb. Ez útra kell hánykolódó tengeren, storony magas hullámok közt is célhoz ér. És térítgetve lovait évről évre fölhasítja, ekevassal tépi gét a földanyát, ki legszentebb az istenek között, hiszen nem enyészik, és elnyűhetetlen. Lenyilazza a madarak könnyű löptű lépteit. A pusztai vadak s a tengerlakók tömérdek faját körmönfont ravaszhálókkal keríti, s mert gyors eszi a hegyek közt barangoló vadállatot csellel cserkészibe. Lovat betöri, dühös bikát igáz le. És szóra lelt, és gondolkozni megtanult, városokat emelt, hogy elkerülje a zord hegyek didergő fagyát, havát, a zivatarok éles karmúnyilait. Ez minden utat meglel. Semmi sem éri készületlenül. Egyedül a halál elől nem térhet ki soha. Bár nyavajáit fűszerszámokkal gyógyítgatni tudja már. Mesterségek tudójaként hol rosszra, hol meg jóra tör. Ha ismeri és tiszteli a földi törvényt és az istenek jogát, jó honpolgár. Sehonnai, hogyha merész a bűnre. Az ilyen ne legyen társam a tűzhelynél, és ne értsünk soha egyet.
Köszönjük szépen!
Thank you.
Köszönjük szépen a szép énekszót és a verseket. A versekhez fűznék pár szót, hiszen témában egy kicsit túlléptünk már rajta, de most nemrég sikerült egy egyetemista lány segítségével a Ratko féle fordítását megszerezni ennek a versnek. Nagyon hálás vagyok érte. Rögtön az első sorban érezzük az óriási különbséget is, ez azután rá nyomja a bélyegét a következőkre. Sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb, ezt ismerjük. Ratko József pedig úgy fordította, hogy sok szörnyű csodafajzat van, és köztük az ember a legszörnyebb. Hát azért nem mindegy. Nos, hogyha figyeltük a verset, később is ez érvényesül, tartalmilag ugyanaz. De amíg a Trencsényi féle fordításban nagy diadal az, hogy az ember vadászik, meg igába töri a vadállatokat, és fölszántja a földet, itt a Ratko féle fordításban sebet ejt a föld anyán, és hát képes lenyilazni a fürge röptű madarakat. Igen, benne rejlik ebben a versben az ember nagysága, a technika diadala, de már a környezetszennyezés is, a környezetpusztítás is. Sebet ejt a föld anyán. Kicsoda az ember, ez nagyon fontos kérdés, mert ebből következik nagyon sok gyakorlati tett, kinek tartjuk magunkat, ugye erről beszéltünk már korábban, magasrendű állatok vagyunk-e, ahogy a darwinizmusból tanuljuk, ha igen, akkor jogunk van az önzésre, az önzés polgárjogot nyer, és folyik a küzdelem a létért, közben legyőzzük egymást, vagy pedig kicsoda az ember, Isten eltorzult képe, az a valaki, akit Isten azért teremtett, hogy őt képviselje a földön, de úgy döntött, hogy ő csak saját magát akarja képviselni, nem Istent. Ugye a kísértő szava úgy hangzik, hogy olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Tehát az erkölcsi megítélést is a kezünkbe vesszük, mi jó, mi rossz, mi erkölcsös, mi nem, azt mi döntjük el. Ennek a sorozatnak a címe, ugye talán emlékszünk rá még, korunk szelleme és a keskeny út. Igen, korunk szelleméhez szorosan hozzátartozik az az emberkép, amit a darwinizmus fogalmaz meg, és ebből következik a fogyasztói életszemlélet, de egyre inkább úgy tűnik, mintha átbillennénk egy másik oldalra, egy kemény materializmusból egyfajta spirituális gondolkodásra. És talán ezzel függ össze az, hogy egyre népszerűbbek a nem keresztény vallások. Sokan fölteszik a kérdést, hogy miért éppen a kereszténység és miért Jézus Krisztus az, akiben mi reménykedünk, vajon a többi nem ugyanolyan értékű? Vagy ezt a gondolatot is megfogalmazzák nem egyszer, hát ha csak egyszerűen más a neve, de ugyanarról az Istenről van szó, nevezhetjük Allahnak, vagy nevezhetjük Buddhának, egy kicsit nehezebben, aki valamit is tud a buddhizmusról. Ő nem tartotta Istennek magát, meg is halt 80 éves korában. Egyébként Allah egyetlen profétája, Mohamed is meghalt. Jézus Krisztus, ő is meghalt. de föltámadt. Vajon a nem arról van-e szó, hogy nem kell válogatni, meg különben is korunk arra felé tart, hogy egységesül minden. Egységesül a világ, a világgazdaság, előbb-utóbb szükség lesz egységes világ kormányzásra, az pedig nehezen képzelhető el, közös vallás nélkül. Hát hogyan juthatunk a közös valláshoz, csak nem tulajdoníthatja saját magának a jogot a kereszténység, hogy ő lesz, az az egységes világvallás, nem a többit is tiszteljük, szépen hozzuk össze, amit lehet, valahogy simogassuk egymáshoz a különböző világvallásokat, majd csak kiderül, kijön belőle valami. Szeretném megjegyezni rögtön az elején, hogy egyáltalán nem vagyok szakértője a keleti vallásoknak, de amit tudok róluk, és amit elmondok abból, azt tudom, hogy az igaz. Annyira azért utána néztem. Elég ahhoz, hogy tegyünk egy alapvető összehasonlítást. Egyébként most jutott a kezembe egy cédula, benne volt a dobozban, lehet, hogy már a múlt héten, csak nem vettük észre. Hát ebben az egyik kérdés az, hogy mi a taoizmus? Hát majd némi segítséggel próbálok valamit mondani róla. Nagyon sok keleti vallás áramlik be ma Európába. Temploma, mecsete van. Nem egy európai országnak, az iszlámnak. A buddhisták is építenek templomot. Zárójelben megjegyzem, hogy buddhizmus és hinduizmus nem egészen ugyanaz, elég lényeges különbségek vannak. Tudomásom szerint a buddhisták nagyon kis számban, talán 1% élnek Indiában. A hinduista vallás annál nagyobb, és mellette a mohamedán is ugyanott. De ezen kívül mindezeknek rengeteg válfaja létezik. Nos hát, korunk szellemének a jelszavai az egyik a pluralizmus, a másik a tolerancia. Azt hiszem, ezerszer halljuk ezeket. Sokféle képpen lehet valamit megközelíteni. A másik a tolerancia, türelmesen fogadjuk a másikat, és valahogyan béküljünk meg vele. Szeretném megjegyezni azt is itt az elején, hogy rendkívül tisztelem az iszlám kultúráját. Nemrég a televízióban néhány spanyol városról lehetett egy sorozatot látni, szombatonként néhányat alkalmam volt megnézni. És hát Spanyolországban, a mai Spanyolországban valamikor, több mint 1000 évvel ezelőtt mohamedánok éltek. Csodálatos templomokat építettek. Építészeti remek művek. Gondolom gyerekkorunk kedvenc meséi közé tartoztak az 1001 éjszaka meséi. Köszönhetünk mást is nekik, az arab számokat. Hát azért az nem semmi. És abban az időben, amikor Európa még sehol se volt a tudományban, az arabok előrébb jártak. Van mit tisztelni rajtuk. És azt is hadd tegyem hozzá, hogy szemben azzal, amit ma tapasztalunk és átélünk, nem minden muszlim terrorista. Ezt látjuk, ezt halljuk a hírekben. Borzalmas eseményeket, pusztítást, rombolást, robbantásokat, öngyilkos merényleteket. Rengeteg a fanatizmus az iszlám körében jelenleg. Ugyanakkor a Korán, a mohamedánok szent könyve, nem búzdít különösebben mások pusztítására, bár elég korán ráéreztek erre, bocsánat, a szójátéknak is jó, elég korán a koránból, még azt is lehet mondani, hogy szelíd vallás. Hát a mai terroristákon nem ezt látjuk. Na most mondhatom, amit most akarok, gondolom igen. Én azt hiszem, hogy a keresztes háborúk idején a keresztes hadak pusztításait nagyon sokan a kereszténységgel azonosították. Azok sem voltak olyan szelíd, kedves emberek. Persze, hadd tegyem hozzá, Jézus Krisztushoz semmi közük nem volt. Politikai célból történt a hódítás, valahol azt olvastam, a fűszer miatt, hiszen Indiából a karavánok a Kis-Ázsián és a Szentföldön át érkeztek Európába. Gazdasági érdek sugallta mindezt. Na most Istenhez, illetve az üdvösséghez több irányból, több úton is el lehet jutni, vélik sokan. Kérdés, valóban igaz ez? Mi az, hogy üdvösség? Sőt, még azt is meg lehet kérdezni, ki az Isten? Könnyű belátni, hogy a különböző vallásokban nem ugyanaz. Nem arról van szó, hogy csak más a neve. Na most hasonlóképpen sok szépet és jót tudnék elmondani a hinduizmusról is. A buddhizmus az meg egyenesen gyönyörű, nem? Hát valami magasztos dolognak tűnik, olyan szelíd emberek, a buddhisták. Még Szabó Lőrinc versében is Buddha úgy jelenik meg, mint aki szelíd virág kezével int Sun Wukongnak, hogy a fegyverét tegye le. Hát majd mutatok egy festményt, amiben nem egészen ilyennek látszik, legalábbis a hinduizmus. Na most a hinduizmus egyik leágazása, a buddhizmus, a Hare Krishna vallás is, leginkább ezzel találkozunk, de erről tudni kell, hogy nem olyan régi, a 17. században keletkezett, ugyanakkor a hinduizmus az pedig ókori, természetesen. Mindegy-e? Talán egy hasonlatot mondok, és ebből rögtön valami kiderül. Azt gondolom, hogy a botfülűnek minden zene egyformán szép vagy nem szép. Kérdés, hogy van-e fülünk ahhoz, vagy van-e szívünk hozzá, sőt, van-e elég eszünk ahhoz, hogy fölmérjük a különbségeket. Egyelőre egy mellékes, talán nem központi kérdéssel hadd kezdjem. Milyen a nők helyzete az iszlámban? Nem tudom, a jelenlévő hölgyek közül ki venné megtiszteltetésnek, hogyha egy basa háremének lenne egyik tagja. Még az első feleség csak. Na most tudom, hogy Törökországban ma már ez megszűnt. Leginkább kezd eltávolodni az ősi iszlámtól, Törökország. De amikor ide jöttek, a 15. században, akkor még keményen így ment, és elhurcolták leányainkat is. Egy részük a háremek lakója lett később. Milyen a nők helyzete Indiában? Néha látunk itt szép indiai nőket. Ugye, itt a homlokukon van egy pont. Nagyon jól áll nekik. Persze ennek is vallási jelentősége van. De nem valami jó a helyzetük, ott sem. De nem csak a nőknek, közismert talán az, hogy hogy társadalmilag egy bizonyos kasztrendszer uralkodik Indiában, és ezt nem érzik egyáltalán erkölcsileg felháborítónak, hiszen ez is összefügg a vallással, a hinduizmus alapvető tanítása a lélekvándorlás. Ami azt jelenti, hogy ha valaki meghal, akkor a lelke beleköltözik valaki másba, nem biztos, hogy emberbe. Ezért tisztelik annyira az állatokat. Van olyan hindu szekta, amely állandóan a arcán egy kis lepedőt tart, nem a fertőzéstől fél, hanem nem szeretne beszippantani pici kis állatokat, mondjuk kíméli a muslicákat is. Nagy tisztelet övezi az állatokat, föl is falják a zöldséges standok tartalmát néha a tehenek Indiában, ahogy hallom. Én még nem jártam ott. Tehát igaz az, hogy minden vallásnak vannak kulturális értékei, ugyanakkor nézzük meg egy kicsit közelebbről őket. Talán kezdjük azzal, hogy mi az üdvösség útja. Hát kezdjük talán az iszlámmal. Milyen a mohamedán paradicsom? Először is, és itt megint a hölgyekre szeretnék utalni, netán valaki megkívánná közülük az iszlám vallást, csak férfiak jutnak be a mennyországba. Ott azonban a férfiakat csodálatos hölgyek, a hurik várják, akik megfelelő testi élvezetben részesítik a mennyországba került férfiakat. Nem tudom, hogy viszonyunk ez a dologhoz. Meg egyébként is minden, ami finomság, ami jó, azt élvezik a paradicsomban. Hát ilyen a mennyország. Na de hogy juthat oda az ember? És most nézzük meg ezt az egyszerű táblát. Itt van egy út, amit végig kell járni, de hozzá kell tenni, hogy még így sem biztos. Hogy nem biztos? Azért nem biztos, mert Allah nagyhatalmú úr, és elég szeszélyes. Van egy érdekes fogalom az iszlámban, így hangzik, hogy kismet. Ez azt jelenti, hogy nem tudod, hogy mi lesz a sorsod, mert lehet, hogy Allah úgy dönt, hogy mégsem kerülsz a mennyországba, hiába jártad végig ezt az utat, ezt a bizonyos öt kötelességet, amit föl van sorolva. Talán később kellene elmondanom egy hasonlatot, hadd jöjjön előre, nagyon jól jelképezi ez is a különbségeket. Valaki beleesett a verembe, nagyon mélyre, nem tud kijönni, arra jár Mohamed. Az illető kiabál, jaj, vagy segíts rajtam, Mohamed. Ránéz, azt mondja, Allah akarata. Nincs mit tenni veled. Na, hadd mondjam akkor tovább is. Később arra jön Buddha. Megint kiabál, segítséget kér. Buddha is lenéz rá, és azt mondja, hogy hát nagyon szenvedsz. De hát az élet a szenvedés. De reménykedjél majd a következő életedben. Talán jobb lesz, és ha nagyon igyekszel, akkor még néhány újra születés révén talán eljutsz a hindu mennyországba. Mi a hindu mennyország? A nirvána. A személyes lét megsemmisülése. Kívánja ezt valaki? Az ember nem érti, hogy miért terjed úgy ez a vallás. Na de nézzük csak végig. Az első kötelesség az, hogy az ember vallja és hirdesse is A mohamedán hitvallás nagyon egyszerű, heidelbergi KT sokkal bonyolultabb. Nagyon egyszerű, ennyi, hogy egy az Isten Allah, vagy egy Isten van Allah, és Mohamed az ő profétája. Na, ezt valaki elfogadja, vallja, akkor jöhet a következő, vannak rituális imák. Nagyon tiszteletre méltó egyébként látni a mohamedánokat, akárhol, az ima idején kiteríti a kis szőnyegét, leborul és imádkozik Mekka felé fordulva. Hát ezt szorgalmasan csinálja, akkor talán van reménye arra, hogy eljut valahogyan a mohamedán paradicsomba, ha a férfi. A következő a böjt. Van egy hónap, a ramadán hónap, azt ne kérdezzétek, hogy mikor van. Nem most. Most lehet enni. Talán a mohamedánoknak is. Napkeltétől napnyugtáig semmit nem lehet enni. Sem inni. És tartózkodni kell természetesen a szexuális élettől is. Tehát teljes böjt. Tiszteletre méltó, hogy hogy betartják. Megteszik. Megszégyenítő ránk nézve. Mi nem tudunk ekkora áldozatot hozni a saját hitünkért. Következő az alamizsnálkodás. Igen, elő van írva, hogy kell adni alamizsnát. Igen, a szegényeknek is illik, de azért a szent háború költségeire is. Hát így azért összejön valami. És végül a zarándokút Mekkába, szerencsére ezt évente csak egyszer kell megtenni, nem teszi meg mindenki, különösen azok nem, akik messzi laknak Mekkától, de minden esetre, aki eljut idáig, végig járja ezt az utat, az annak van esélye rá, hogy ezt is megtegye. Na most egy hasonló táblán nézzük végig a hinduizmust, a hindu vallást. Hát majd tologatom kicsit. Igen, a lélekvándorlás tanát azt már emlegettem. Egy fontos fogalom a karma, a végzet, vagy a megtorlás. Az ember büntetést kap, hogyha rosszul cselekszik, meg bűnöket követ el. A büntetése az, hogy a következő életben, a lélekvándorlás kapcsán egy alacsonyabb létformába kerül. Ezért nincs lelkiismeret furdalásuk a páriák miatt. Mert azok megérdemlik a hinduizmus szerint, hogy ők páriák. Mert olyan gonoszak voltak, hogy egy ilyen alacsony néposztályba kerültek. De ha még rosszabbak voltak, akkor következő életében lehet, hogy macska lesz. Vagy lehet, hogy tetű lesz. Úgyhogy ezért nagyon vigyáznak a hinduk, és ezért próbálnak valahogyan jól viselkedni, hogy ne legyen ilyen. Bocsánat, pihentető, elmondhatok egy viccet? De úgyis azt mondjátok, hogy igen. Bár igazán nem jellemzi a hinduizmust, de a poén kedvéért. János bácsi barátja, Mózsi bácsi, beszélgetnek. Beszélgetnek a lélekvándorlásról, hogy az hogy is van. Hát mondja János bácsi, én úgy gondolom, hogy az valahogy úgy van, hogy Kend meghal, a sírján kinől a fű, azt az én Riska tehenem lelegeli, kiüríti, én megnézem a ganajt, azt így szólok, helyte Mózsi, de megváltoztál. Mire mondja a Mózsi bácsi? Hát, kicsit így gondolom én is, de azért mégis másképp. Én úgy gondolom, hogy Kent hal meg. Mi is tisztességgel eltemetjük. A sírján kinől a fű, azt az én marcsa tehenem lelegeli, kiüríti. Én megnézem a ganajt, azt így szólok, helyte János, te semmit nem változtál. Na mondom, ez nem a lélekvándorlásról szól valójában. Nyilván, akik kitalálták ezt az egyébként szellemes viccet, azoknak nem volt sejtelmük arról, hogy mi a lélekvándorlás. Na most alulról kell kezdeni ezt is, ennek a lekövetését is. Három nagy lépcsőt kell megtenni az áhított nirvána irányába. Mert olyan jó, hogy az ember végre megsemmisül. Ugye az iszlámra kis túlzással azt mondhatnám, hogy egy hedonista vallás, mert a paradicsomban testi élvezetekben van részük. A hinduizmus az meg a depressziósok vallása, akik nem igazán akarnak élni, meg akarnak szűnni végképp. Hát az első és talán a legbővebben leírható fejezet az az ismeret és a megvilágosodás, majd az imádság és áldozatok, végül a naponkénti kötelességek teljesítése. Európai fejjel azt gondolnám, fordítva kéne lennie, de a hindu azt mondja, hogy ez így működik, ha így megy végig rajta. Tehát alulról nézzük, van egy bizonyos erkölcsi fegyelem, önmegtartóztatás. Ez is nagyon tiszteletre méltó, hiányzik nálunk. Nagyon kevés ember van, aki erre képes. Szellemi fegyelem. A gondolatokat is meg kell tisztítani. A fantáziát is. Testi fegyelem. Ülésmódok, gondoljunk a jógára. A jóga lehet, hogy nálunk egyre kevésbé, lehet, hogy testgyakorlás, ott vallási tevékenység, és a mértékletes táplálkozás. De mennyire ajánlanám ezt néhány magyar honfitársamnak? A mértékletes táplálkozást. A lélegzés fegyelmezése, megint csak a jogánál vagyunk. A szellem fegyelmezése, befelé fordulás, igen, el a világtól. Így jut el az ember a meditáció állapotába. Ezt a szót, hogy meditál, használják manapság kis hazánkban is, de nem úgy, mint a hinduk. Ha valaki nagyon elgondolkodik, azt mondják, hogy meditál. A hindu meditáció nem ilyen. A hindu meditáció igyekszik kikapcsolni a gondolatokat. Ennek a segítségével jut el az én tudat kioltásáig, és egyesül az Istenivel. Istenivel, ez meg mit jelent? A mohamedanizmusban egy Isten van, Allah. A hinduizmusban 30 000 Isten van. Persze rangkülönbségek vannak köztük is, de végeredményben mindenki isteni. És hát a végeredmény az, hogy megvilágosodik, ugye egyesül az Istenivel, és akkor jöhet a következő lépés, az imádság, többnyire rituális ismételgetése az imádságnak. Vannak praktikus hinduk, akik imamalmot készítenek, és az lepörgeti percenként többször is az imádságot, vagy néha ugyanazt a szót. A Hare Krisztánál jellegzetes, Krisna, 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 azt mondják vég nélkül, és áldozatokat mutatnak be. Mit áldoznak? Rist, gyümölcsöt, virágot, az isteneknek. Na most ahhoz, hogy pár szót szóljak a buddhizmusról is, meg a Hare Krisztánhoz is, ahhoz egy kis segítségre van szükségem. Buddha életéről tudjuk azt, hogy eléggé kicsapongó életet élt egy ideig, aztán megváltozott az élete, és elvonult a világtól, elmérkedett, kb. 80 éves koráig addig élt. Na most a buddhizmus lényegében ateista vallás, semmiféle Istenben nem hisz. De a lélekvándorlásban igen. Tehát ez összekapcsolja a hinduizmussal. A megváltás útja, ha olvassam, az élet célja a nirvána, hogy megszabaduljunk az összes vágyaktól, vagy szükségérzetektől, és így megmeneküljünk a szenvedéstől. Van egy 8-as ösvény, hasonló az előzőhöz, amit végig kell járni, kicsi kocsi, meg nagy kocsi, így nevezik őket, végigjárni, és akkor meg lehet közelíteni a boldog nirvána állapotot. És abban segít ez a 8-as ösvény, hogy megszabaduljunk a vágyaktól. Nem lenne vágy, akkor nem lenne szenvedés. És mi történik a halál után? Az embernek nincs lelke vagy szelleme, azonban az ember vágyai vagy érzései reinkarnálódnak egy másik emberben. Nincs mennyi és pokol. Na most kaptam egy kérdést, hogy mi a taoizmus. Sajnos annyit tudok róla, hogy egy kínai vallás, de remélem, hogy ebben az okos füzetben benne van. Úgyhogy az illetőnek, aki föltette ezt a kérdést, tudok segíteni valamit. Nagyon rövidek ezek a leírások, még képes és nincs benne. Hát úgy látom, hogy nincs benne, úgyhogy ezzel tartozom a kérdezőnek. Sajnos. Nagyon sajnálom. Még azt is kérdezte az illető, hogy mi a véleményem a fényterápiához, ról. Nem vagyok szakértője a fényterápiának. Azt is kérdezte, hogy okkult gyökerű-e. Hát annyit azt hiszem mindannyian tudunk, hogy ha borult az idő, akkor rossz a hangulatunk. Ha világos van, szép napsütés, akkor jó a hangulatunk. És ennek valóban van szerepe az ember életében, legalábbis abban, hogy érzi magát. Na most akkor ezek után nézzük meg, hogy a kereszténység mit tanít. Bocsánat, ígértem még két festményt. Hát először itt van a hinduizmus szelíd arca, sajnos kissé erőtlen, a megvilágítás nem elég jó, de azért lehet sejteni, hogy mégis mi van rajta. És nézzünk egy másikat. Ez Shiva, a nagy táncos, aki azért azzal is szórakozik, hogy embereket gyilkol meg. Itt lehet látni, a koponyákat fűzi föl magára. Még egy csontváz is van valahol. Mi az halvány, azért nem látszik. Itt is egy hullám tapos. Tehát nem olyan egyértelmű, hinduizmus szelíd volta. Most ezek után nézzük meg, hogy az evangélium miről szól. Ugye azt láttuk ezeknél a vallásoknál, hogy szinte mindegyik rendkívül sok gyakorlatot kíván az embertől, ja, hogy így jobban lehet látni, igen. Böjtöt, önsanyargatást, lemondást, bizonyos rituáléknak a megcselekvését. Önkéntelenül is fölmerül az emberben. De hát a kereszténységben is vannak ilyenek, nem? Jó, nem mantrákat ismételnek a keresztények, de vannak imádságok, amiket elmondanak, vagy ha többször elmondja, akkor még hatásosabb. Zárójelben hadd jegyezzem meg, szerintem ez pogány eredetű, ez a gondolat, hogy hatásosabb, ha többször elmondja. Tulajdonképpen beáramlott a pogányság a kereszténységbe sok helyen. Sok tekintetben. Na de nézzük csak, miről van szó. Van itt egy fogalom, ami a keleti vallásokban legalábbis így nem szerepel. Igen, Allah ítél aszerint, hogy jól viselkedett, vagy rosszul, de hogyha áldozatot hoz, akkor sok mindent kiegyenlít. Ugyanígy a karma a hinduizmusban is, de egészen más a bűnfogalom. És szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia tanítása szerint a bűn nem az, hogy valamit elloptam, az a tünete. Nem az a bűn, hogy hűtlen voltam a feleségemhez, ez a tünete. A bűn az Istentől való elszakadás állapota, amiből fakadnak a bűnök. Ugye, mint a gomba fonalak átszövik a talajt, és nagy bűngombákat terem egyik-másik ember életében, másiknak az életében meg kicsiket, de ugyanúgy elveszett Isten számára. Mindnyájan elvesztek, mondja a Biblia. A bűn következménye a lelki halál. Ott az Édenkertben elhangzik ez, hogy ha arról a fáról eszel, meghalsz. Itt a lelki halálról van szó. Milyen fáról? A jó és a rossz tudásának a fájáról. Más szóval az erkölcsi megítélés fájáról. Ha Istentől függetlenül épített föl az erkölcsödet, akkor meghalsz. És ebből következik az a bizonyos széles út, azért széles, mert a legtöbb ember ezen jár. És aztán bekövetkezik a testi halál, elvégzett dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána ítélet következik, majd az örök halál. És a pokol nem üstöt tartalmaz, amelyben főzik a kárhozott lelkeket. A pokol az Istentől való teljes elszakadás állapota. Ma nagyon sok ember nem érzi ennek a súlyát, meg azt, hogy ez mekkora szenvedés. De Isten hiányban szenvednek azok, akik fölött beborult az ég, akik nem találnak reményt, és Jézus, akiről a hitvallásban azt mondjuk, hogy alá szállt a poklokra, így szállt alá a poklokra, hogy elhagyta őt az Isten is a kereszten. A 22. Zsoltárt imádkozza, benne van az is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Elhagyta Isten. Ez a kárhozat. Ez a pokol. Na de a széles útról van egy leágazás, a keskeny út. Ez vezet az életre, bűnbánat, megtérés, újjászületés. Megtérés, újjászületés. Az én meggyőződésem szerint egy és ugyanaz a cselekvés, de a megtérés az ember oldaláról, az újjászületés az Isten oldaláról. Ő végzi. Ő szül újjá. Ő teremt újjá. Erre az ember nem képes. Érdemes megfigyelni, hogy Nikodémusnak Jézus azon a bizonyos éjszakán nem azt mondja, hogy Nikodémus sürgősen szüles újjá. Erről nem képes. Na azt mondja, hogy szükséges, hogy újjászüles. Enélkül nincs üdvösség. És akkor bekövetkezik a testi halál, és utána örök élet, a menny, ami nem más, mint örök közösség az Istennel. Én remélem egyébként, hogy a mennyországban fölismerjük egymást, de érdekes, hogy a Biblia erről soha nem beszél. Arról beszél, hogy az Úrral leszünk. Az Istennel közösségben leszünk a mennyországban. Még néhány gondolat a végére. Ja, van olyan vélemény, az elején utaltam rá, hogy végeredményben minden vallás ugyanoda vezet, hogy el lehet jutni az Istenhez, csak különböző utakon. Hát ez a kis ábra igyekszik ezt szemléltetni. Igen, föl kéne jutni a csúcsra, mert hogy ott van Isten. És itt látjuk a kereszténység útját, az iszlámét, a hinduizmust, a buddhizmust, a New Age-t. És ebből a szempontból a kereszténység, mint vallás, ugyanabba a kategóriába esik. Mi a vallás? Az ember törekvése Istenhez. Az ember útja Istenhez. De följutunk valahogy a csúcsra, hol van Isten. És ott kiderül, hogy ott Isten ugyanolyan messzi van. Ézsaiás idézet, magasságban és szentségben lakozom. De a megtört szívűvel is így folytatódik. Az evangélium nem arról szól, hogy igyekezzetek, törekedjetek, tartsátok be, böjtöljetek, imádkozzatok, adakozzatok. Mindez következménye az újjászületésnek. Az evangélium arról szól, hogy Isten jött el az emberhez. Ez nem vallás, abban az értelemben, hogy igyekszünk valamit megtenni. Az adós szolga példázatában az a bizonyos szolga, aki rájött, hogy mennyivel tartozik, mert a király megmondta neki, hogy 10 000 talentummal, vallásos ember. Ő törleszteni akar. Istennél én nem tudok törleszteni, akármennyire igyekszem. Nem tudom kifizetni az Istent. Éppen ezért Isten jött el. Folytatom a verem történetét. Jézus is arra ment, kiáltott az ember, segítség. Jézus lement a gödörbe, azt mondta, állj a vállamra, akkor ki tudsz menni. Amikor azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus Krisztus, a mi főpapunk, áthatolt az egeken, ez azt jelenti, hogy a végtelen dimenziójú világból eljött a mi háromdimenziós terünkbe hozzánk. A magasságból és a szentségből, ami elképzelhetetlen ember számára és megfoghatatlan, eljött. Itt az ismeretlen mennyország, ismeretlen Isten, és én törekszem, ez a kis szaggatott nyíl mutatja az én törekvésemet, de nem sokra jutok vele, mert lehúz a bűn, a tehetetlenség és a halál, ahogy a kő is visszahull a földre. Így nem lehet eljutni Istenhez. Hál' Istennek van még egy ábra, hát talán innét alulról. Itt is látjuk az ember törekvését, de az nem más, mint bizalom Istenben. Bízom benne. És az Atya vonzása érvényesül. Jézus azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. És a zsidókhoz írt levélből az előbb idézett mondat. Krisztus, Mohamed, Buddha, nem mindegy. Azt gondolom, egyáltalán nem mindegy. A különbség ugyanaz, mint a teológia és a geológia között, ég és föld. Valóban ég és föld, földi vallások ezek, az is, amit nem soroltam el, sok modern vallás, szientológia, meg nem tudom micsoda, a New Age is tulajdonképpen vallássá változott, egy filozófia végeredményben. És az az érdekes, hogy amikor hirdetik a pluralizmust, és hirdetik a toleranciát, nehogy már karikatúrát készítsen valaki Mohamedről. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztust évszázadok óta lehet gyalázni, büntetlenül. Lehet róla filmeket készíteni, ő ott szupersztár, vagy utolsó megkísértetéséről szóló, szintén herezises film, ez megy. Őt lehet gyalázni. De hiszen ő ezt vállalta. Ezt vállalta értünk. Na most a keresztjének sorsa sem különb, nagyon sokszor. Ma Magyarországon van keresztény üldözés. Megoszlanak a vélemények. Minden esetre börtönben nem csuknak senkit. Ma a kereszténysége miatt. Nem végeznek ki senkit. Más országokban ez megtörténik. Főleg iszlám országokban. Ugyanakkor hátrányt jelent, sajnos sok helyen, ha valaki megvallja hitét. A kérdés az, hogy vállalom, vagy nem vállalom. Milyen a perspektívám? Én is szeretek jókat enni, inni, de mégsem vágyom a mohamedán paradicsomba. A nirvánába meg végképp ne. Én szeretnék örökké élni. Mégpedig úgy, hogy a személyem is megmarad. Sőt, akkor bontakozik ki igazán. És ha valaki azt gondolná az evangéliumok által bemutatott mennyországról, hogy hát az csak annyi, hogy itt énekkar van, ugye majdnem olyan jó, mint a pasaréti Palló Imre, meg angyalkák röbdösnek, nem tudjuk elképzelni, hogy az milyen, mert nem ad hozzá támpontot a Szentírás, nem is akar. Ami a Jelenések könyvében olvasható, azok jelképek. A mennyei Jeruzsálem is csupa aranyból jelkép. Vagy az élet fája, amelynek a levelei gyógyítják a népeket, pogányokat, jelkép. Nem tudjuk elképzelni, de egyben biztos vagyok. Nem lesz unalmas. Újabb szolgálat. Gondolok Jézusnak arra a mondatára, egyik példázatában. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be a te uradnak ünnepi lakomájára. Én köszönöm a figyelmet, meg a türelmet. Befejeztük. Egy hét múlva a témánk a szex. Akit érdekel a szex, azt szeretettel várom. Idősebbek is eljöhetnek nyugodtan, mert tulajdonképpen a címe inkább az, hogy na, hogy is van ez, hogy az útvesztőről van itt szó. Na, nem találom itt el. Úgy van, köszönöm. Útvesztőben a szexuális etika. Szexuális erkölcsről van szó. Szintén korunk szelleméből következő jelenségkör. Úgyhogy Isten velünk, viszont látása.